Üdvözlöm a hallgatókat, Kántor Viola vagyok. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják. Azok a külföldiek, akik legalább 1 millió amerikai dollár hozzájárulást adnak az Egyesült Államok kincstárának, gyorsított eljárással juthatnak letelepedési engedélyhez. Donald Trump Gold Card programja azonban szakértők szerint jogi kiskapukkal él és komoly adókockázatokkal járhat. Ennek ellenére bevezetés előtt áll a Platinum Card is, aminél már 5 millió dollár befizetését várják el. Tatár Tímea az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzorát, Magyarics Tamás külpolitikai szakértőt kérdezte.
Újat hozott, többek között azért, mert ezeknek a jogi háttere kicsit mondjuk homályos. Elképzelhetően különböző jogi csatározások lesznek. Az egyik érdekes módon összefüggésbe lehet az úgynevezett vámpolitikával, mert az alkotmány első cikkelye a kongresszus jelöli meg az adópolitika letéteményesének, tehát a vámok ugyancsak egyfajta adónak számítanak, és itt pedig hasonlóképpen az, hogy adó fizetés alól felmentést adna olyanoknak, akik úgynevezett hozzájárulást adnak az Egyesült Államok kormányának, ugyancsak adópolitikával összefügg, tehát ilyen szempontból meg lehetne támadni ezt a rendelkezést is. Az nem jelent teljesen újdonságot, hogy vannak kivételezettek, tehát olyanok, akik az iskolázottságuk a különböző tudós és egyéb háttér miatt előnyt élveznek, de ez a fajta közvetlen befizetés úgy mondta, hogy rövidítsék egyrészt az elbírálásnak a folyamatát, másodszor pedig adómentességet kapnának a Platina program keretében, hogyha 270 napot tartózkodnak évenként az első támokba. Ezek azért újdonságot jelentenek.
Milyen üzenete van ennek a két kártyának? Ha vagyonos bevándorló vagy, akkor jöhetsz, ha kevésbé vagy vagyonos, vagy kifejezetten szegény vagy, akkor pedig ne gyere, sőt, menj is haza.
Igen, hát ez egyik olvasat az, hogy valóban előnyben részesítenék a jobb módokat. Nyilván van, aki 1 millió dollárt, vagy hát 5 millió dollárt tud fizetni, ezen kívül befektetni az első támokba, az vagyonosnak számíthat. Ugyanakkor azért hozzá kell tenni azt, hogy a többi program, amelyek vagyoni megkötés nélkül tesznek lehetővé az első támokval bevándorlás, ezek nem változnak. Nem változik a legszélesebb körbe ismert program, a családegyesítési program. Nem változik többek között az úgynevezett zöld kártya. Ezekbe a programokba nem számít az anyagi háttér, mint hogy azokban sem, ahol magasan képzett embereket csábítak az Egyesült Államokba. Szeretnék azt bevezetni, hogy nagyvállalatok 2 millió dollár befizetésével úgymond jót állnak, vagy szponzorálnak egy munkavállalót.
Vagyis akkor nincs igazán nagy ellentmondás az aranykártya, a platinakártya és Trump bevándorlás politikája között?
Ellentmondás nincsen, nyilvánvalóan beleéleszkedik Trumpnak abba a politikájába, hogy minél nagyobb bevételre szert tenni az első támokba. Ezen kívül úgymond minőségileg szeretné javítani a bevándorlási profilt. Többek között az illegális bevándorlók magasan kvalifikált emberek, tehát őket teljesen megpróbálja kiszorítani. 100%-os biztonság nincs ilyen szempontból. Ezen kívül a magasabb bevételek azt is jelentenék, hogy az első támok bizonyos mértékben javulna a pénzügyi egyensúlyi helyzete, és ezen kívül pedig még azt is jelenteni, hogy még több befektetés szeretne az első támokba vinni, lehetővé tenni a befektetőknek azt, hogy adott esetben amerikai állampolgárságot is kapnának. Hozzá kell tenni különben azt, hogy az első államoknál, és vita folyik többek a kongresszusban is, a kettős állampolgárság az egy eléggé érzékeny kérdés, tehát hogy valaki megtartsa az eredeti polgárságot, plusz még fölvegye az amerikait, ez még az viták tárgya lehet.
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzorát, Magyarics Tamás külpolitikai szakértőt hallották. Soha nem látott méretű hadihajókból álló amerikai flotta építését jelentette be Donald Trump amerikai elnök. Felhívta a figyelmet arra is, hogy az amerikai haditengerészet 1994 óta nem bővült harci egységekkel. Kalapos Mihály Kaiser Ferenc biztonság- és védelempolitikai szakértőt, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensét kérdezte.
Kína óriási előnyben van a hajóépítési kapacitások terén. A világ kereskedelmi hajóinak nagyjából 60%-a Kínában épül, a maradékből körülbelül 16-18% Dél-Koreában, 12-13% Japánban, és a világ összes többi része nem épít 10%-ot. Tehát Kína önmagában több kereskedelmi hajót épít, mint a világ összes többi országa, és az nagyon fontos, hogy hadihajók terén is támaszkodva meglévő óriási polgári gyártási kapacitásra, sokkal gyorsabban és sokkal többet tud hadrendbe állítani, mint az Amerika Egyesült Államok. Most már jó pár éve darabszámot tekintve legalábbis, meg vízkiszorítást tekintve a kínai a világ legnagyobb haditengerészeten nyilván. Jó néhány hajó kategóriában nukleáris meghajtású tengeralattjárók, repülőgéphordozók, még jelentős az amerikai fölény nagy partra szállító hajók például, és ami nem látható, hogy Kína, hogy milyen hatékonysággal tud ugye ezeket üzemeltetni, hiszen az amerikaiak mögött több évtizedes, sőt a legtöbb hajóosztályban egészen a második világháborúig visszanyúló harci és gyakorlati tapasztalat áll. A kínaiak még most tanulják egy csomó új eszköznek, új típusnak a helyes használatát, de szemmel láthatóan nagyon jó ütemben haladnak, ami mondjuk úgy érezhető pánikot váltott ki, különösen az amerikai haditengerészet és a tengerészeti minisztérium részéről.
Mivel érdemes felfegyverezni ezeket a hadihajókat, milyen rakétákkal, vagy milyen lézerfegyverekkel, vagy mikkel egyáltalán?
Hát ez a jövő zenéje. Most a jól látható trendek a hiperszónikus eszközök, tehát jóval nagyobb sebességgel haladó rakéták, vagy torlósugárhajtóműves robotrepülőgépek, lézerek, az úgynevezett elektromágneses ágyúk, ugye az úgynevezett railgun, amik iszonyatos sebességgel, relatíve kis tömegű lőszert lőnek ki, de az elképesztő sebesség miatt döbbenetes a becsapódásnak a kinetikus energiája. Ugye Trump elnök úr nemrég bejelentette a rá jellemző szerénységgel csak Trump osztálynak nevezett csatahajók építését. Ezeken lesz minden. Tehát amennyire most tudjuk, ugye a tengerészeti minisztérium és a Pentagon honlapja szerint lesz rajtuk elektromágneses ágyú, többféle lézerfegyver, hiperszónikus rakéták, többféle manőverező robotrepülőgép, helikopterek, autonóm rendszerek, tehát különféle drónokat tud indítani, nem csak repülő drónokat, hanem valószínűleg a hajóról kisebb, víz alá merülő, úgynevezett undersea drónokat is, sőt felszíni hajókat, kisebb drónokat is lehet indítani. A méretük is döbbenetes, tehát 30-35 ezer tonnásak lesznek ezek az úgynevezett új csatahajók, amivel gyakorlatilag az Egyesült Államok hát több mint 80 év után kezd el újra csatahajókat építeni.
És aztán ki vagy mi ellen lehet majd ezeket bevetni?
Hát ezt gyakorlatilag ez bárki ellen, akár lehet egy kötelék része, valószínűleg ezzel a típussal tervezik felváltani a még a 70-es években építeni kezdett úgynevezett Ticonderoga osztályú cirkálókat, tehát ez képes vezetni egy repülőgép hordozó harcsoportot amerikai állítások szerint egyedül is, teljesített műveleteket nyilván egyedül mondjuk afrikai államok vagy Latin Amerika ellen, mert Kína ellen azért szükség lenne egy komplex védelmi rendszerre, bárki ellen. Tehát a hiperszónikus rakétáinak, meg a manőverező robotrepülőgépeinek a ható távolsága az meghaladja a 2500 kilométer, tehát a partoktól hatalmas távolságról is képes csapásokat mérni a megtámadott országra, vagy annak a haditengerészeti egységeire.
Kaiser Ferenc biztonság- és védelempolitikai szakértőt, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensét hallották. Új légvédelmi falat építhet keleti határa mentén Lengyelország, írja Guardian. A rendszer kialakítását 2 év alatt tervezik, egy része azonban fél éven belül megvalósítható. A teljes drónellenes légvédelmi fal költsége több mint 2 milliárd euró lesz, aminek nagy részét a SZÉF nevű uniós hitelprogram keretében finanszírozzák. Kisbenedek József biztonságpolitikai szakértő, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem címzetes egyetemi tanára elsőként arról beszélt, mi áll a lengyelek döntésének hátterében.
Egyértelműen Oroszország közelsége és az oroszok által indított dróntámadás, amely ugye hát elég mélyen behatolt Lengyelország területére, és hát nem lehet pontosan tudni, hogy milyen céllal történt ez. Felderítés pusztán, vagy esetleg egy csapásnak a felmérése, és hát ezek után nem csak Lengyelország, hanem a NATO-ba is döntöttek olyan szinten, hogy drónfalat létesítenek. Ez egy légvédelmi rendszer, annak a része, tehát nyilván össze van kapcsolva, mert az egész NATO-ban a légvédelmi rendszer az úgy, ahogy van rendszer, tehát össze vannak kapcsolva a különböző eszközök. Ebben benne vannak a drónoktól kezdve a kézi légvédelmi fegyverektől át egészen a légvédelmi rakétákig. Na most, ha a drónfalról beszélünk, akkor azt úgy kell elképzelni, hogy egy adott, meghatározott területen belül nagy mennyiségű olyan légvédelmi eszköz helyeznek el, amivel ezeket meg lehet semmisíteni. Van egy figyelőrendszer, van egy reagálórendszer, most arra koncentrálnak, hogy minél olcsóbban oldják meg, ezért próbálják most például a rendszerbe állítani a lézereket. Na most van egy lézerágyú, és végig lézer sugárral történő megsemmisítés, az viszonylag olcsó, tehát nem egy rakétának a rendszerbe állítása. Nyilván itt a drónfal úgy kerül kiépítésre, hogy azt a területet védik, ami a legjobban veszélyeztetett. Költségeket nem kötik senkinek az orrára, hogy mennyibe kerül, de egy légvédelmi rakétának mondjuk a tizede körülbelül. Ismerve a lengyel jelenlegi védelemre fordított költségvetés, hát a GDP-nek a most már több 4%-át fordítják különböző eszközök beszerzésére, ebben van a drónvédelmi rendszer is.
2025-ben is háborúk árnyékolták be a világot. A Közel-Keleten októberben sikerült tűzszünetet kötni. Ukrajnában az egyre intenzívebb diplomáciai erőfeszítések és a béketervek dacára, azonban még egy átmeneti fegyvernyugvásról sem született megállapodás. Az okokról Bendarzsevszki Anton, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója és Nagy Dávid Izrael szakértő, az intézet elemzője beszélt az Inforádió Geotrendek című műsorában. A riporter Varga Mónika.
A legnagyobb különbség a két konfliktus között, hogy még az orosz-ukrán háború azért egy klasszikus államközi háború, a gázai háborúról ez nem mondható el. Ugye Izraelnek egy terrorszervezettel szemben kell megvívnia ezt a harcot, tehát egy állami szint alatti szereplővel, illetve magának Gázának a helyzete is nagyban különbözik Ukrajnának a helyzetétől. Nincsenek területi viták, például Izraelnek az első pillanattól kezdve nem volt az szándéka, hogy bármilyen területet kiszakítson, vagy akár teljesen elfoglalja a gázai övezetet. Ugye 2005-ben már kivonultak a gázai övezetbe, és nem is szándékoznak ott tartósan ott maradni. Tehát ez is egyfajta különbség a két konfliktus között, illetve maga az, hogy a nagyhatalmi helyzet teljesen más, még az orosz-ukrán háborúba, az Oroszországra tekintve azért egy jelentős nagyhatalmi vagy regionális középhatalomról van szó, akivel szemben sokkal kevésbé működnek a nyomásgyakorló eszközök. Azért a Hamaszra ez szintén nem mondható el, sokkal könnyebb magát a Hamaszt is, könnyebb volt egyfajta egyességre szorítani, egy olyan terrorszervezetet, ami valójában már a túlélésért küzd, illetve Izrael fölött is azért az Egyesült Államoknak valóban van egy olyan fajta befolyásoló ereje, ami által arra tudták szorítani, hogy belátható időn belül most már szülessen egyfajta tűzszünet, és a tűzszünet alatt dolgozzák ki pontosan a részleteit annak, hogy hogyan fog kinézni a háború utáni rendezés.
Bendarzsevszki Anton, hogy látja?
Teljesen egyetértek Dáviddal, egy szempontot még bedobnék a nukleáris fegyvereknek a kérdését. Ugye Oroszország egy nukleáris hatalom. A palesztinoknak vagy Hamasznak nincs nukleáris fegyver a birtokában, tehát sokkal könnyebb nyomást gyakorolni mondjuk a Hamaszra, mint Oroszországra. Illetve a másik helyzet az aszimmetrikus feltételek, hiszen alapvetően az Egyesült Államoknak Izraelre könnyebb volt nyomást gyakorolni, mint Oroszországra, és Izrael ebben az esetben volt az, amely a katonai műveleteket folytatott a gázai övezetben, és Izraelnek a visszafogása, vagy a kompromisszum készségének a növelése, az könnyebb volt az Egyesült Államok számára. Ukrajnában Oroszország vív agresszív háborút, tehát Oroszország folytat katonai műveleteket, de Oroszországot az Egyesült Államok nem tudja visszafogni, tehát nincsenek olyan eszközök a kezében, mint mondjuk Izraellel szemben. Tehát ilyen szempontból egészen más helyzetről beszélünk, és emiatt sokkal nehezebb megállítani a háborút Ukrajnában, mint a gázai övezetben.
És ahogy Dávid is említette, nincsenek területi viták, vagy nem úgy vannak területi viták, mint az orosz-ukrán háborúban. Az ukrajnai békestében talán ez az egyik legfőbb gát, vagy akadály.
Hát nem mondanám azért, hogy annyira egyszerű lenne mondjuk a helyzet Izraelben, vagy a gázai övezetben, hiszen hát nincs területi vita, rendben van, de én azt gondolom, hogy hosszú távon az izraeli, bár nem vagyok közel-keleti szakértő, de sokkal nehezebb hosszú távon rendezni ezt a helyzetet, mint az orosz-ukrán háború. Tehát orosz-ukrán háborúnak majd remélhetőleg egyszer biztos lesz egy rendezés, remélhetőleg hamarabb, mint később.
De most és a területi viták miatt
most területi viták vannak, de ha lesz egy megállapodás, lesznek megfelelő biztonsági garanciák, itt a biztonsági garanciáknak a kérdése, kulcskérdés, akkor remélhetőleg ez egy jó időre lezárja azt a háborút. Izraelben arról van szó, hogy Izrael fennállása óta Izrael folyamatosan háborúban áll, vagy pontosabban a környező országok háborúban állnak Izraellel, és Izrael létét nem csak veszélyeztetik, de ugye egzisztenciálisan Izrael megszűnésére törnek. Izrael már hát legalább 8 háborút vívott az elmúlt 77 évben, és semmi nem mutat arra, hogy ez tartósan megoldáshoz vezetne. Tehát itt nem Izraelben, vagy a gázövezetben nem területi kérdés az, ami akadálya a békének, hanem Izrael, mint államnak a léte, amit a környező országok, a szomszédok vitatják, és ez ott a helyzet rendezésében az a legnagyobb gátja, és ez azt gondolom, hogy sokkal komplexebb helyzetet teremt, mint az orosz-ukrán háború. Most a jelen perspektívában rövid távon, igen, a területi kérdés az, hiszen más dolgokról beszélünk, hogy Izrael a gázai övezetben az elsődleges feladat az volt, hogy tűzszünetet teremtsenek Ukrajnában. Itt a felek hát alapvetően nem a tűzszünet megteremtéséről van szó, hanem egy politikai rendezésről. És politikai rendezés sokkal nehezebb elintézni, mint egy rövid távú vagy középtávú tűzszünetet.
Benne Ozsevszky Antont, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány igazgatóját és Nagy Dávid Izrael szakértőt, az intézet elemzőjét hallották. A cseh kormány január elején napirendre tűzi az Ukrajna megsegítését célzó cseh lőszerkezdeményezés ügyét. Andrej Babis miniszterelnök a kabinet hétfői ülése után azt mondta, a program alapvetően helyes volt, ugyanakkor meg kell vizsgálni, hogy a megvalósítás során történt-e korrupció vagy visszaélés. Kis Balázs tudósít Pozsonyból.
Andrej Babis hangsúlyozta, mielőtt állást foglalna, további információkra van szüksége. Úgy fogalmazott, a lőszerkezdeményezés első ránézésre mindenképp jó dolog volt, de nyitott kérdés, hogy az átlátható módon valósult-e meg. A miniszterelnök az ügyről európai partnereivel is egyeztetett. Hivatalba lépése előtt ugyanakkor vállalta, hogy csökkenti az Ukrajnának nyújtott katonai támogatást az állami költségvetésből, és nem zárta ki azt sem, hogy a kormány lezárja a programot. A kérdéssel január 7-én foglalkozik majd a Cseh Köztársaság Állambiztonsági Tanácsa, amely új összetételben először ülésezik a Babis kormány hivatalba lépése óta. A testület alelnöke az első miniszterelnök helyettes és ipari miniszter Karel Havlíček. A tanács a kormány állandó munkaszerve az ország biztonságpolitikai kérdéseinek összehangolására. A cseh lőszerkezdeményezés 2024-ben indult, amikor Oroszországnak Ukrajnával szemben jelentős fölénye volt a nagykaliberű tüzérségi lőszerek terén. A program elindítása után ez az arány jelentősen csökkent, bár ebben szerepet játszott az is, hogy Oroszország idővel visszafogta a tüzérségi eszközök tömeges alkalmazását, és inkább támadó drónokra helyezte a hangsúlyt. Közben a cseh kormánykoalíción belül is feszültségek alakultak ki Ukrajna támogatásának kérdésében. Jaromír Zuna védelmi miniszter, az SPD jelöltje pénteken még azt közölte, hogy Csehország támogatása folytatódik, és szerinte magát a lőszerkezdeményezést senki sem kérdőjelezi meg, legfeljebb az irányítás módját és a folytatás útját. Ezzel szemben az SPD és a cseh képviselőház elnöke Tomio Okamura bejelentette, Zuna nem utazik Ukrajnába, noha meghívást kapott ukrán hivatali partnerétől. Okamura hangsúlyozta, hogy pártja elutasítja az Ukrajnának szánt fegyvervásárlások költségvetési finanszírozását, és szerinte minden támogatásnak a békéhez kell vezetnie. Az SPD azt is szeretné, ha a Védelmi Minisztérium előkészítené a lőszerkezdeményezésben betöltött szerep lezárásához szükséges anyagokat. Okamura egyúttal vitatta Zuna korábbi kijelentését a stratégiai modernizációs projektek, köztük az amerikai F-35-ös vadászgépek beszerzésének folytatásáról. Az SPD szerint a beszerzés túl drága és nem megfelelő, ezért az új kormány a szerződéstől való esetleges elállást is megvizsgálja. A koalíciós tanács végül abban állapodott meg, hogy a jövőben a védelmi miniszter kizárólag a hadsereg ügyeiről nyilatkozik, míg a külpolitikai kérdésekben, így az ukrajnai háborúval kapcsolatban is Andrej Babis miniszterelnök ismerteti a kormány hivatalos álláspontját. Kis Balázs, Inforádió, Pozsony.
Hazamennek immár a románok is brit földről. Egy helyi lap szerint valóságos exódusz indult meg a Szigetországból. Évente 40 ezer korábban kelet-európai migránsnak nevezett román állampolgár döntött a hazatérés mellett, néha sikeres vállalkozást építve a hazatérési támogatásból. A részleteket Svetnik Endre mondja el.
Nigel Farage a népszerűségében egyre erősödő radikális brit reformpárt vezére egyszer azzal keltett botrányt, hogy közölte, nem akar román szomszédokat. Ugyan később bocsánatot kért, de most úgy tűnik, a veszély egyre kevésbé fenyegeti. A Daily Mail cikke szerint egyre több európai tér haza Nagy-Britanniából, és a leglátványosabb a román exodus. Mindez annak ellenére történik, hogy az elmúlt 20 évben Románia volt Európa legnagyobb kivándorló országa. A rendszerváltás után mintegy 4 millió román állampolgár, köztük magyarok hagyta el az országot, és az uniós csatlakozást kihasználva sokan Nagy-Britanniában kerestek munkát. Építkezéseken, takarítóként, vendéglátásban vagy futárként, írja a Mail, nem említve az értelmiségi munkakörökre átnyergelt román állampolgárokat. Most megfordult a trend. A brit statisztikai hivatal adatai szerint egyetlen év alatt 37 ezer román hagyta el az Egyesült Királyságot, miközben mindössze 14 ezeren érkeztek. Ez messze a legnagyobb visszaáramlás bármely uniós állam esetében. A brit lap példaként hozza fel Alexandra Stamatét és a férjét Florint, akik 2015-ben költöztek Bristolba. A férj Uber sofőrként dolgozott, a nő a gyerekekkel volt otthon. A megélhetési költségek azonban egyre nőttek, a lakhatás drága lett, a jövő bizonytalanná vált. Végül úgy döntöttek, hazatérnek. Romániában 2 hektár földet és egy romos parasztházat vásároltak nagyjából 6500 fontért, 2-3 havi brit átlag fizetésért. Ma állatokat tartanak, zöldséget termesztenek, mézet, sajtot adnak el. Alexandra szerint a városi lét helyett a föld adta biztonságot választották. Korábbi statisztikák azt is említik, Romániában a legnagyobb a jövedelem és az ingatlanárak aránya, azaz könnyebb házat venni, mint más európai országokban. Emellett az elmúlt 10 évben a román átlagbérek több mint 700%-kal nőttek, alacsony a munkanélküliség és a lakhatás összehasonlíthatatlanul olcsóbb, mint Nyugat-Európában. Egy 2 szobás bukaresti lakás havi bérleti díja 3-500 euró, szemben a londoni minimum 2000 eurós költséggel. Sokan a Brexit utáni légkörrel is elégedetlenek, többen diszkriminációról, romló közbiztonságról, drog problémákról beszélnek. Van, aki az egészségügyi ellátás hiányosságai miatt tért vissza. Egy másik említett család vállalkozóként ráadásul élhetett a román kormány által adott 37 ezer eurós támogatással, és így hozta létre sikeres ételkihordó cégét. A Mail által idézett statisztika szerint a románok mellett a lengyelek, bolgárok, olaszok, spanyolok, portugálok, franciák és litvánok körében is többszöröse a hazatérők száma a Nagy-Britanniába bevándorlókénak. Svetnik Endre, Inforádió, London.
Az elmúlt fél órában az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. Köszöni a figyelmüket Kántor Viola műsorvezető. Viszont hallásra!